A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, ami kegyelmes Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz, közöttünk lakó Isten. Amen. Isten igéjét hallgassuk meg először a 46. Zsoltárból, a 46. Zsoltár összes versét hallgassuk meg. Hordány Boton testvérünket kérem, hogy olvassa föl nekünk Isten igéjét.
A kormos elnök, úrok fiaiért, kérem, olvasom. Isten a jó tanúk és erőségük, mindig biztos segítség a valóságban. Azért átkerülünk a megjelenésekről, és helyek vonalnak a tergedményére, a háborúk és hajtékozók is ízei, és gombolásától megjelenőnek a hegyek. Egy olyan ágai örvendezték Isten városát, a felségesek hajlékait. Isten van benne, Lenyarodnak, megsegíti Isten meg Gergelyába. Népek háborúknak, országok jobbnak, hallgó mennyből, megedten a föl. A seregek ura velünk van, Jákob Isten, ami válunk. Jöjjetek, lássátok az út tetteit, aki válogat az okokat műve a földön. Háborúkat szüntetnek, földkerességén ilyak közösszen, lázsát földeszél, harci kocsikat érzelem. Csendesedjétek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok Isten. Magasztalnak a népek, magasztal a föld. A seregekből velünk van, Jákob Isten, ami válunk.
Amen. Köszönjük szépen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Urunk Istenünk, az Úr Jézus Krisztus által téged kérünk, hogy szent lelked által csendesítsd el szívünket, hadd tudjuk mindenünkkel elismerni, hogy te vagy az Úr, a mi gondolatainkkal, a mi érzéseinkkel, a mi testünk rezdüléseivel, hadd tudjunk rád figyelni, neked magunkat átadni, hogy te uralkodj a mi életünkbe. Dicsőítünk téged azért, és hálát adunk, hogy Jézus Krisztus által szerető mennyei atyánk lehetsz, és lehettél hatalmas Isten, akinek a kezében vannak mindenek. Kérünk most is téged, hogy szólj hozzánk. Kérünk téged, hogy ha van valami gátló tényező, ami gondolatainkban, szívünkbe, vagy bűn, azt hadd tudjuk most eléd vinni, hogy meg tudjuk nyitni magunkat a te igéd előtt, mert a te igéd van is élő és ható, és egészen a lelkünk legmélyig hat, és ezt szeretnénk most is. Mert Istenünk, ha nem hat a te igéd a lelkünk mélyig, akkor hogyan tudnánk változni, hogyan tudna megváltozni a mi életünk a te akaratod szerint. Azért kérünk, hogy add meg nekünk ezt a kegyelmet, hogy minden akadályt, minden magaslatot eltávolítsunk a te utad elől, hogy te jöjj most is, te szólj hozzánk, te érkezzél, te töltsd be az életünket, hatalmas Isten. Jézusért kérünk, könyörülj rajtunk, és hallgass meg bennünket. A te igéd igazság, lélek és élet. Szólj hozzánk, Urunk, mert hallják a te szolgáid. Amen. Istennek igéje, melynek alapján szent lelke segítségül hívásával az ő üzenetét kívánom hirdetni közöttetek, írva található a Bibliaolvasók kalauzunk szerinti mai napi újszövetségi ige szakaszban, Pál apostolnak a tesszalonikaiakhoz írott második levele, második részéből a 13. verstől a rész végéig a 17. versig olvasom Isten igéjét. A hosszabb ige szakaszra volt tekintettel, annak hallgassuk leülve, és annak magyarázatát is. Így szól hozzánk az apostoli tanúságtétel. Mi pedig hálával tartozunk Istennek mindenkor értetek testvéreim, akiket szeret az Úr, Mert kiválasztott titeket Isten kezdettől fogva az üdvösségre, a lélek megszentelő munkája és az igazságba vetett hit által. Erre hívott el titeket a mi evangéliumunk által, hogy így részesüljetek a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségében. Ezért tehát, testvéreim, álljatok szilárdan, és ragaszkodjatok azokhoz a hagyományokhoz, amelyeket akár beszédünkből, akár levelünkből tanultatok. Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus és Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket, és kegyelemből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, vigasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden jó cselekedetben és beszédben. Vigasztalja meg szíveteket, erősítsen meg titeket minden jó cselekedetben és beszédben. Ez Isten igaz beszéde, ő tegye áldottá és gyümölcs termékét a mi szívünkben. Kedves testvérek, Isten szeretett népe, azt a címet adtam a mai üzenetnek, hogy erősítsen meg titeket. Azt gondolom, hogy mindenki személyesen is elismeri, vagy bevallja, hogy hát van miben megerősödni, van miben kérni, vagy miért kérni Isten segítségét, hogy erősödjünk meg. Az előzőekben, hogyha valaki olvasta az előző ige szakaszt, arról ír Pál, hogy azért van Isten népe általában nehéz helyzetben, vagy szorongattatásban, ez lehet külső, vagy lehet belső lelki vívódás, azért, mert egy törvénytelen, Isten nélkül lévő világban élünk. Természetesen itt megint nem azt állítom, hogy a világ, mint Isten teremtése, az teljesen úgy, ahogy van, mindenestől rossz. Nagyon szép, jó dolog van a világban. Itt a világon a világiasságot értem, mert a világiasság, az Isten nélküliség következménye, az a fajta törvénytiprás, ami titokban már folyik, mondja az apostol, és hát buzdítja, figyelmezteti a Tesszalonika beli hívőket, hogy nehéz idők jönnek az Isten útján járókra, de nem vagyunk magunkra hagyva, van kimenekülés, és van felállás a megaláztatásokból, amik ránk várnak, vagy amit már át is éltünk, mert ezek a világból jönnek. Azt mondja az ige, hogy mindazért, amit Isten véghez vitt bennünk és közöttünk, sőt, amit cselekedni fog, azért legyünk hálásak. Isten szeretetére, ami válaszunk, az legyen a hűség, és a harmadik pedig, hogy minden nehézség ellenére nekünk élő jó reménységünk van, úgy is mondhatnánk, hogy jó okunk van kitartani a hitben, a nehéz körülmények között is. Erről a három dologról szeretnék szólni köztetek, a hála, a hűség és a reménység. Nagyon szépen összefoglalja az apostol az ő tanúságtételében, hogy miért van okunk hálát adni minden körülmény között. Hát először is azért, mert Jézus Krisztus által tudhatjuk, hogy szeret az Úr. És mivel szeret bennünket, sőt, annyira szeretett, hogy önmagát adta értünk, ezért Jézus által elhívott bennünket, hogy hit által Isten országának tagjai legyünk, az ő gyermekei legyünk. De ahogy hallottuk is, az elhívásból akkor lesz valaki, elhívottból akkor lesz valaki választott, ha ennek a hívásnak igent is mond. Csak igent mond Krisztusnak, és bűneire bocsánatot kér, és új életbe akar járni, abból választott lett. És akit Isten kiválasztott, akit az ő királyi mennyegzőjébe, az ő országába beengedett Jézus által, azt meg is szenteli. Meg is szenteli az ő szent lelke által, új életben járatja, és végül üdvözíteni fogja. Ezt mondja az apostol, amikor azt mondja, hogy kiválasztott titeket Isten kezdettől fogva az üdvösségre, a Szentlélek megszentelő munkája, és az igazságba vetett hit által. És itt miről is van szó? Arról, hogy a megváltás az teljesen Isten munkája. Istennel kezdődik, és vele végződik. Te nem tudsz a saját érdemedből semmit megszerezni a te üdvösségedre, ezt ő cselekszi meg. És csodálatosan mondja ezt a római levélben teljes bizonysággal, hogy akik Krisztus által választott, kiválasztottak lettek, azokat nem csak megszenteli, hanem üdvözíteni is fogja. Így szól, mert akiket eleve kiválasztott, azokat eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez, hogy a sok testvér között legyen elsőszülött. Tehát, ugye új életre hív bennünket, hogy hasonlókká legyünk Jézushoz, úgy gondolkodjunk, akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Tehát ez a végső megdicsőítés, ez az üdvösség, az örök élet lesz. És mi az, ami ezt a folyamatot, ezt a munkát véghez viszi bennünk? Hát az Isten igazsága. Az Isten igazsága, amit Krisztusban jelentett ki. Tehát ugye így írja, hogy erre hívott el titeket az evangéliumunk által. Ugye a meghirdetett evangélium által, ami Krisztusról szól, maga az igazság pedig Krisztus, és mindez az üdvözítő igazság az evangéliumokban van benne. Tehát hit által és kegyelemből van ez a folyamat, és hit által van annak a végső gyümölcse, az örök élet, az üdvösség is. Ezért legyünk hálásak, hogy ez Istennel kezdődött és vele végződik. Ez nem tőlünk függ, tőlünk csak annyi függ, hogy mondjunk igent az ő hívására, mondjunk igent neki, hogyha ő szól, és engedjük, hogy a Szentlélek megszentelő munkája által vezessen bennünket. Mert akiket ő elhívott, és akik igent mondtak, azokat ő kiválasztotta, megszentelte, és üdvözíteni fogja. Ezért legyünk hálásak. Hálával tartozunk Istennek mindenkor. Aztán az ebből következő dolog a hűség. Ezért mondja az apostol, hogy azért, mert Isten így szeretett bennünket, és mindazt, amit elhatározott és elvégzett, azt ő meg fogja cselekedni rajtunk, ezért legyünk hűségesek, álljatok szilárdan. Nagyon érdekes, hogy azt mondja, hogy álljatok szilárdan és ragaszkodjatok azokhoz a hagyományokhoz, amelyeket akár beszédünkből, akár levelünkből tanultatok. Milyen hagyományokról van itt szó? A hagyomány természetesen nem azt jelenti, hogy az egyháznak bizonyos kulturális szokásai, amik nem a Bibliából táplálkoznak közvetlenül, de szépek, ezért ezeket hagyjuk meg és ragaszkodjunk ehhez. De nem ilyen hagyományokról van szó, ezekre ugye azt mondta Jézus még a farizeusoknak, hogy ezek emberek parancsolatai. Tehát ne olyan hagyományokhoz ragaszkodjatok, amik emberek parancsolatai. De itt a farizeusoknak a törvény magyarázata kapcsán beszél Jézus, hogy ahogy ti magyarázzátok Isten igéjét és törvényét, annak nincs köze az igazsághoz, azok az emberek parancsolatai. Itt a hagyomány az igazsággal való szembesülés, és az igazság megcselekvése és megélése. Mert, de így folytatja, amelyeket beszédünkből, azaz ige hirdetésünkből, akár levelünkből tanultatok, azaz a Bibliából olvastátok. Tehát ma számunkra ezt így lehetne apró pénzre váltani, hogy az a hagyomány nekünk, az az egyetlen hagyományhoz ragaszkodnunk kell, amit a Biblia alapján az ige hirdetésekből tanulunk, és amelyeket olvasunk a Bibliában, amik leírattak a mi tanúságunkra. Tehát a hagyomány, az Isten élő igéjének megcselekvése és megélése a hétköznapokban. És ebből táplálkozik a mi élő reménységünk. Sőt, itt ebben a tanúságtételben úgy fogalmaz az apostol, hogy ez egy jó reménység. Milyen a jó reménység? Az a jó reménység, ami élő reménység, az az élő reménység, amiben örök vigasztalásunk van. És azt mondja, hogy az a reménység, amiben nekünk örök vigasztalásunk van, az végül ugye dicsőséget fog adni a mi életünknek, azaz megdicsőíti az életünket, azaz üdvözíteni fogja a mi életünket. Tehát úgy, ahogy Jézus Krisztus, ahogy meg volt írva, szenvedett és meghalt a mi bűneinkért, és ugyancsak, ahogy meg volt írva, föltámadt a harmadik napon, és megjelent, ugyanígy fogja megdicsőíteni Isten az övéit. Azaz, a megdicsőítés az azt jelenti, hogy föltámasztja őket a halálból. Úgy, ahogy Jézus engesztelő áldozatát az Atya elfogadta, és Szent Fiát azzal megdicsőítette, hogy föltámadt a halálból, úgy fogja a Jézus által megszentelteket azzal megdicsőíteni, hogy föltámasztja őket a halálból, örök életet és üdvösséget ad nekik. Ez a jó reménység, ez az élő reménység. Ez a Jézus Krisztus dicsőségében való részesedés. És mindez kegyelemből van, tőle van az ő munkája, ugyanúgy, mint a Szentlélek elhívó és megszentelő munkája. Tehát itt is arra az igazságra hívja föl a figyelmet az apostol, hogy a megváltás kezdete és vége teljesen tőle függ. Ő vele kezdődik, és ő vele végződik. Mi igent kell, hogy mondjunk erre, engedjünk neki, és az ő akaratának követőiként éljünk. Úgy, ahogy az úrvacsorában is elmondjuk, hogy Istennek ez a nagy szeretete kell, hogy összetörje a mi kemény szívünket, és az ő kegyelméért és bűnbocsánatért hálából Krisztus követő életet éljünk. És az utolsó gondolat, amit szeretnék a szívetekre helyezni, hogy ez a jó reménység, ez az élő reménység, ez nem csak valami távoli jövőre nézve vigasztalás. Ez komolyan hangsúlyozza az apostol, hogy ez nem valami távoli dologra nézve vigasztalás, vagy a földi életünk végére nézve vigasztalás, a halálunkra nézve vigasztalás, hanem, ahogy az előző részből is kitűnik, a jelen nyomorúságaiban is az kell, hogy legyen. Tehát a jelen nehézségeiben, a nyomorúságaiban is jó reménységnek, élő reménységnek, igaz vigasztalássá kell, hogy váljon ez az üzenet. Mi az, ami a tesszalonikai gyülekezetnek akkora nehézsége volt? Hát ugye helyi szinten elkezdődtek az üldözések. Tehát ugye a Krisztus hitet sokan megtagadták, sőt üldözték. Aztán ugye állandó kísértés se a keresztényeknek a világiasság. A világias életmód, a világias gondolkodás és az abból következő döntések és cselekedetek. Vagy a hamis tanítások. Azok a tanítások, amik nem az apostolok beszédéből, azaz ige hirdetéséből, nem az apostolok leveleiből származnak, amik leírattak a tanulságunkra, hanem más vallások gondolatai, emberek tanításai vagy emberek parancsolatai. Ugye ezek mindig időről és időre próbálnak beszivárogni a hívők emberek közé, úgy, ahogy a világiasság, úgy a hamis tanítások is. És aztán ugye, hogyha különösen nehéz helyzetet kell átélnie egy kereszténynek vagy egy családjának, mondjuk akár úgy, hogy ahogy az első keresztjének meg kellett, hogy éljék az üldöztetéseket, vagy akár úgy, hogy valaki hátrányír azért, mert becsületes, és az igazság útját akarja követni, vagy más miatt éri hátrány, vagy félretétel, az ugye apátiához, lelki szorongáshoz, akár depresszióhoz vezethet. Tehát ez is a jelen nyomorúságai közé tartozik. És azt mondja az apostol, hogy bármiben is vagytok, akár lelki gyötrelmekben, akár bármilyen szenvedésben, vagy világiasság kísértett meg benneteket, és rossz döntéseitek gyümölcsét eszitek, vagy hamis tanítások vannak a gondolataitokban, akkor ez a tanítás legyen a ti vigasztalásotok, és ehhez a tanításhoz ragaszkodjatok. Ezzel a tanítással tisztítsátok ki az elméteket. És erről is beszélni is fogok most, hogy bizony ez lehetséges. Pál azt mondja az egyik levélében, hogy azért, mert Isten így szeretett, és azért, mert Jézus által megismertük az igazságot, amelyet Jézus hozott nekünk a mennyből, amit az apostolok kihirdettek, amit az egyházatják, az első keresztjéne tanítók leírtak, vagy megőriztek, nem leírtak, bocsánat, már az apostolok leírták, megőrizték számunkra az első tanítók. Ezzel az igazsággal tisztítsátok ki elméteket mindenféle hamis tanítás vagy tévejgésnek a szelében. Ezért mondja apostol, hogy ezért fogjul ejtünk minden gondolatot Krisztusért. Mit jelent fogjul ejteni a rossz gondolatokat? Hát először is én hiszem azt, és a Biblia is ezt mondja, hogyha te imádkozó ember vagy, hogyha Isten igéjét tanulod, élsz Isten igéjével, és ugye minél nagyobb teret engedsz a Szentléleknek, és a Szentlélek annál erősebben működik benned, minél hűségesebb keresztény életet élsz, én biztos vagyok benne, hogy a Szentlélek, ugye Isten lelke, ugye a lélek megszentelő munkája, és az igazságban vetett hit által figyelmeztet. Ugye még az ószövetségi Dávid is azt mondta, hogy még a veséim is figyelmeztetnek engem éjszaka az ágyamba, hogyha valamit nem jól gondolok, hogyha ha valami téves gondolat van bennem. Ugye a vese az a keleti ember számára ugyanaz, mint a szív. Tehát a Bibliában a vese is a szív, ugye az a lélek központja, ahol az érzelmeink és a gondolataink vannak és kavarognak. Tehát Isten szent lelke az ő igéjével megerősítve, azaz az igazságba vetett hit által igenis figyelmeztet téged. És igenis rajta tudod kapni ezáltal a téves gondolatokat, ha nem az igazság szerint gondolkodsz. Ezzel tisztíts ki a te elmédet. Ne feledd el soha, bármilyen nehézségben vagy, hogy te nem emberekkel birkózol, nem emberekkel van neked harcod, mert a te életed Isten kezében van. Úgy, ahogy Calvin is mondta, nekünk Istennel van dolgunk egész életünkben. Mire buzdít tehát ezzel Pál? Azzal arra buzdít, hogy új életben jár, ezen tanítás szerint, amit kijelentetett. Mit jelent, mihez hasonló új életben járni? Ugye Jézus erről időnként keményen beszélt, és keményen figyelmeztette az ő tanítványait, hogy én nem valamiféle vallásosságra hívlak benneteket, nem arra hívlak benneteket, hogy a ti ilyen vagy olyan hiteteket tódozgassuk és fódozgassuk együtt, hanem újra hívlak benneteket, valami újra, új életre, újfajta gondolkodásmódra. Ezért mondta, hogy nem lehet a régi boros tömlőbe új bort tölteni, mert az szétreped, és elfolyik belőle a jó tartalom, a jó bor, az új bor, és ki lehet dobni a tömlőt is, ugye ami a régi életet jelképezi, meg elfolyik belőle a jó tartalom is, hanem azt mondta, hogy az új bort, azt új tömlőbe kell tölteni. Azt a újat, azt a jó tartalmat, amit Jézus hoz, az csak új életbe lehet beletölteni. Csak abban, annak az életébe fog megállni, ott maradni, kifejteni a hatását, aki új életben akar járni Jézussal. Ez mihez hasonló? Ugye, mondja, még keményebben fogalmaz egy helyen Jézus, Máté 10.39-et olvasom. Aki megtalálja életét, az elveszíti azt, aki pedig elveszíti életét én értem, az megtalálja azt. Tehát, hogy aki ragaszkodik a régihez, az el fogja veszíteni, aki pedig elveszíti, azaz lezárja a régi életét, az megtalálja én velem. Egy tanúságtételben olvastam, nagyon igaz, megrendítő gondolat ez, azt mondta ez a bizonyságtevő, hogy az az igazság, hogy végül csak az maradt az életben valóban az enyém, amit Istennek át tudtam adni, amit Istennek oda tudtam adni, amit Isten kezébe tudtam tenni, az maradt egyedül csak az enyém. Amit nem tudtam, az mind elveszett. Hát az az igazság, hogy az életben azok a dolgok maradtak csak egyedül az enyém, amit Isten kezébe tudtam tenni. Egy másik tanúságtételben olvastam, hogy ez a fajta új életben járás mihez hasonló. Egy hölgy mondta azt, hogy angol vőlegénye lett, és hát a házasságkötés után úgy döntöttek, hogy Angliába költöznek. És hát ez egy hatalmas nagy krízist jelentett az új asszony számára, hogy ott kell hagynia az ő országát, az ő népét, az ő családját, az ő barátait, és mi lesz ott vele ebben az ismeretlen országban, hogy szinte nem ismer senkit, csak az ő vőlegényét, az ő férjét. És úgy érezte, hogy mindent elveszít, és mi várhat rá, mi jó várhat rá egy ilyen helyzetben. És aztán Angliába költöztek, eltelt 5 év és 20 év, és 20 év után vette észre, hogy ott hagyva a régit, nemhogy elveszített valamit, hanem kapott egy sokkal jobbat. Tehát ehhez hasonló, ami Jézussal való járásunk, az új életben való járásunk, hogy ha bármit is elveszítünk, az biztos, hogy kapunk helyette egy sokkal jobbat. És Jézus sose azt kérte, hogy a jó dolgokat veszítsd el az ő országáért, hanem a rosszakat tedd le, a te bűneidet, elhibázott dolgaidat, és járj vele új életben. Tehát Jézus azért mondja azt, hogy életet találj, hogy megtaláld a valódi életet. Hogy az ő országában kapj egy sokkal jobbat, mint amit valaha is eddig éltél. Ne feledjétek tehát a hétköznapok nyomorúságaiban, próbáiban és nehézségeiben, hogy nekünk egyedül Istennel van dolgunk egész életünkben. És az életben csak azok a dolgok maradnak végül a miénk, amit Isten kezébe tudunk tenni, amit át tudunk adni neki, amit rá tudunk bízni. És hogyha más jellegű nehézségekben vagyunk, akkor ezzel a tanítással tisztítsátok ki elméteket. Ne hallgassatok idegen hitekre, ne hallgassatok hamis tanításokra, ne hallgassatok még a saját keszekusza érzelmeitekre sem, hanem ájtsatek fogjul minden gondolatot a Krisztusért, és az igazsághoz igazodjatok, az Isten igéjének a perspektívájából lássátok a saját életeteket, hogy valódi életben járjatok, valódi életet találjatok, Krisztussal járva, Krisztust követve. Erre buzdít bennünket ez az ige, amit hadd olvassak föl végül újra. Mi pedig hálával tartozunk Istennek mindenkor, értetek testvéreim, akiket szeret az Úr, mert kiválasztott titeket Isten kezdettől fogva az üdvösségre, a lélek megszentelő munkája és az igazságba vetett hit által. Erre hívott el titeket a mi evangéliumunk által, hogy így részesüljetek a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségében. Ezért tehát testvéreim, álljatok szilárdan, és ragaszkodjatok azokhoz a hagyományokhoz, amelyeket akár beszédünkből, akár levelünkből tanultatok. Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus és Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket, és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, vigasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden jó cselekedetben és beszédben. úgy legyen. Amen. Mennyi édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által hálát adunk neked, hogy újra szembesítettél bennünket az igazsággal, a te ígéddel. Urunk, azért könyörgünk most, hogy amikor összezavarodott érzelmekkel vagy gondolatokkal vagyunk, akkor hadd tudjunk minden gondolatot foglyul ejteni a Krisztusban, és a te ígédhez igazítani a mi gondolatainkat. Hadd, hogy ez így legyen, amikor a családunkról gondolkodunk, amikor a házastársunkra gondolunk, amikor a munkánkra és a hivatásunkra, az abban való megállásra gondolunk, vagy éppen emberi kapcsolatainkon töprengünk, rokonainkon, szeretteinken, vagy éppen a gyülekezetünkön, akkor ne a saját érzelmeinkre, indulatainkra, vagy keszekusz a gondolatainkra hallgassunk, hanem a te igédre. Hadd tudjuk látni az életünket te igéd perspektívájából, hogy vigasztalást nyerjünk, élő jó reménységet, amely által ki tudunk tartani még a legnagyobb nehézségekben is. Add nekünk meg ezt a kegyelmet. Köszönjük, hogy ez lehetséges a te lelked megszentelő munkája által. Hálát adunk, dicsérünk és magasztalunk téged azért, mert mint hatalmas, félelmetes Istent megismerhettünk Jézus Krisztusban, és szerető atyánkká váltál. Köszönjük, hogy elhívtál, és köszönjük, hogy választottak lehetünk a neked való igen mondás által, és köszönjük, hogy akik választottál lettek, azokban te elvégzed a te jó munkádat a Krisztus napjára, az ítélet napjára. És köszönjük azt, hogy az örök élet, az üdvösség, az nem csak valami távoli reménység, az nem csak a halálunkra nézve vígasztalás, hanem valódi vígasztalás a jelen nyomorúságában is. Urunk, köszönjük a te igédet, és azért imádkozunk, hogy a te igéd szaporodjon és hatalmasan megerősödjön bennünk, hogy gyümölcsöt teremjünk a te dicsőségedre. És ezért visszük eléd a mi betegeinket, hadd imádkozunk először azokért, akiket halálos betegnek nyilvánítottak, akik átérezhetik, hogy bizony bizonytalan a létük itt a Földön. Urunk, imádkozunk, értük, hogy legyen hitük, hogy te hozzád könyörögjenek, te beléd kapaszkodjanak, és hogy a te kezedbe tudják tenni az életüket, akárhogy is döntesz, akár úgy, hogy csodát teszel, akár úgy, hogy le kell zárni az életüket, és menniük kell, add, hogy veled mehessenek, Jézus, a tieid lehessenek, mert akik tieiddé lettek itt a Földön, azok tiéd maradnak az üdvösségben is, azokat te várod az örök életben is. Urunk, de kérünk téged, könyörülj rajtunk, és gyógyulásokkal is dicsőítsd meg magad közöttünk a te akaratod szerint. Ezért imádkozunk a szenvedélybetegekért is. Azt látjuk körülöttünk és magunkban is, hogy annyira törékenyek vagyunk, és olyan könnyen válunk szenvedélybetegekké, egyszerű, olcsó vígasztalásokat keresve a jó reménység és az egyedüli vígasztalás helyett, hogy könnyen rabszolgákká válunk. Azt mondtad, Urunk, hogy aki a bűn szolgája, bűn cselekszi, az a bűn rabszolgája, és ugyanúgy a szenvedélybetegek is rabszolgák. Urunk, ebben is dicsőítsd meg magad, Jézus, légy szabadítója az alkoholbetegeknek, légy szabadítója mindazoknak, akik saját maguk által választott börtönükben vannak, és még mindig ebben bízva akarnak vígasztalást nyerni, hogy meglássák nyomorúságukat és megszabaduljanak. Urunk, imádkozunk magyar népünkért, a válságos időkben vezetőink hadd hozzanak jó döntést. Könyörülj, Urunk, könyörülj mindazokon, akik segítségül hívják a te nevedet. Könyörülj azokon, akiknek most talán a legnehezebb, akiknek a szívükben friss gyász, fájdalom van, hogy a te feltámadásod által és azáltal, hogy a te kezedbe tették szerettük lelkét, vigasztalást nyerjenek. Urunk, könyörülj rajtunk, dicsőítsd meg magadat bennünk és közöttünk. Jézusért kérünk, Atyánk, hallgass meg bennünket. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A jótékonyságról el ne feledkezzetek, legyetek Krisztus követői. Amen. Vegyük Isten áldását. Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus és Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket, és kegyelemből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, vigasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden jó cselekedetben és beszédben. Amen.